influenzából, körülbelül 2 hónap után, a halál torkából a szüleihez. És hát ez az a... Ja, még azt el szerettem volna mondani. Utána, miután hazajött, odaállt, kiállt a gyülekezet, pontosabban nem kiállt, hanem a gyerek tanítónak lediktálta azokat a tapasztalatait, amiket átélt ez alatt, a betegség alatt. És hát ezt fel is olvasta, és hát ilyeneket mondott a Zsuzsi, hogy amikor ő nagyon beteg volt, és ugye altatásban volt hetekig, hát nem volt magánál, altatták, amikor nagyon érezte, hogy fájdalmai vannak, mikor a legnagyobb fájdalmak jöttek, akkor odajött Jézus, és leült az ágyához, és megfogta a kezét, megsimogatta. És ilyenkor mindig elmúlt tőle a fájdalom. És mondta, hogy bizonyságot akar tenni Jézusról mindig ezután. Mert azért hozta őt vissza az Isten, hogy az ő jóságáról, az ő hatalmáról bizonyságot tehessen. És így van, mert a 23. Zsoltár, amit énekeltetek, abban van egy ilyen rész, amit kicsit szépen fogalmazott meg aki a szövegét írt ennek a dalnak. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Tehát még a legnagyobb nehézségben, a legnagyobb betegségben is, sőt, leginkább. Tehát amikor betegek vagyunk, elhagyottnak érezzük magunkat. Jézus ott van. És ő nem csak ott van, nem csak simogat, mert az anya sokszor nem tud más csinálni, csak megsimogatni, de Jézus meg is tud gyógyítani. És ő azért van ott, hogy meggyógyítson. Úgyhogy imádkozzunk ezért. Köszönjük neked, Urunk, hogy ez a te akaratod, hogy meggyógyuljunk. Köszönjük neked azt, hogy te megmutattad egy kislány életén keresztül is, hogy ha te megérinted a testet, ha megérinted a lelket, az megelevenedik. Imádkozunk azokért, akik most betegségben vannak, lelki vagy testi betegségben, hogy érintsd meg most a lelküket, érintsd meg a szívüket, hogy meggyógyuljanak, érintsd meg a testüket, hogy meggyógyuljanak. Hogy tapasztalják azt, hogy Jézus Krisztus gyógyító Isten, és hatalmában van minden test ezen a földön. Köszönjük ezt neked. Amen. Ehhez a történethez van egy kis történetem a felnőttek számára is. Mert amikor a Zsuzsi még kórházban volt, imádkoztunk érte, ugye böjtöltünk érte, és ugye már arról volt szó, hogy talán már hazajöhet, és imádkoztam egyik reggel, és ezt az igét olvastam Ézsaiás könyvébe, Ézsaiás 49. Ez a legrövidebb evangélium, amit én találtam a Bibliában. Ennél rövidebb evangélium nincsen. Egyetlen szó. Ézsaiás 49, 24-25-ben van. Elvehetik-e a zsákmányt az erős harcostól? Kiszabadulhatnak-e a kegyetlen börtönéből a hadifoglyok? És most jön az evangélium. Igen. 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 Megszabadulnak az erős fogjai, és a kegyetlen kezéből is kiveszik a zsákmányt. Mert én harcolok ellenségeiddel, mondja az Úr, és megszabadítom fiaidat, Sion. Amikor az volt a kérdésünk, hogy meggyógyul-e ez a gyerek, ki lehet-e venni az ördög kezéből valakit, akit így megrángatott, akit így megbetegedett. És azt mondja az Isten, hogy igen, ki lehet venni, meg lehet szabadulni. Meg lehet szabadulni a fizikai és a lelki megkötözöttségből is, és a meg szállottságból is. Úgyhogy az evangélium az, hogy igen. És ezt az evangéliumot szeretném ma még hirdetni tovább. Akik házaspáros táborba jártak, egy-két tapasztalat ismerős lesz. De ezek olyan tapasztalatok nekem, amiket el kell, hogy mondjak mindig. Mert számomra az Isten nyilvánvalóvá és jelenvalóvá lett az életembe ezeken keresztül. A hamis sáfár példázatát fogjuk átnézni, de nem úgy, ahogy általában elsődlegesen magyarázni szokták, mert azt szerintem úgy nagyjából mindenki ismeri. Kinek van egyébként problémája a hamis sáfár példázatával? Ki az, aki nem ismeri? Ez jó kérdés volt, mert ugye ritkán rakjuk fel a kezünket, úgyhogy ebből azt szűrtem le, hogy mindenki ismeri. Jó, akkor kinek van vele problémája a megértésével? Jó, ketten vannak. Az jó, akkor megtartom az Isten tiszteletet. Mert nekem például problémám volt vele. Én nem értettem, amikor először elolvastam. Olvassuk el, jó? Azért a Lukács 16-ban van az első 9-et csak. Mondta az ő tanítványainak is, volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára, és ez bevádoltatott nála, hogy a javait eltékozolja. Hivatta azért, és mondta neki, mit hallok felőled, adj számot a te sáfárságodról, mert nem lesz tovább sáfár. Mondta pedig magában a sáfár, mit műveljek, mivel az én uram elveszi tőlem a sáfárságot. Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom, mit tegyek, hogy mikor a sáfárságtól megfosztatom, befogadjanak engem a házaikba. És magához hivatta az ő urának minden egyes adósát, mondta az elsőnek, mennyivel tartozol az én uramnak? Azt pedig mondta, 100 bátus olajjal. Mondta neki, vedd a te írásodat, leülvén hamar írj 50-et. Aztán mondta a másiknak, te mennyivel tartozol? Az mondta, 100 kórus buzával. Mondta annak, vedd a te írásodat, írj 80-at. És dicsérte az ura hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett, mert a világ fiai eszesebbek a világosság fiainál a maguk nemében. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékukba. Hát ez a példázat. Ugye ezt a példázatot meg akarjuk érteni, azért látnunk kell, hogy itt a 15.-16. fejezetben miről beszél Jézus ebben az egész szövegkérnyezetben. Nem csak magát a példázatot, hanem ha megnézzük, hogy a 15. fejezet úgy kezdődik, hogy közelektek hozzá a vámszedők és a bűnösök, mind, hogy hallgassák őt. És zúgolódtak a farizeusok és az írástudók, mondván, ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt teszik. Tehát ez volt a kiinduló helyzet. A farizeusok azt látták, hogy Jézushoz vonzódnak azok, akiket ők elkerültek. Ezért ők zúgolódtak. Tehát volt egy közeledés, meg volt egy zúgolódás. Ezt mind a kettőt Jézus személye okozta. Ugye délelőtt beszéltünk a szombatiskolán arról, hogy mi életillata vagyunk. Hogy életillata vagyunk azoknak is, akik elkárhoznak, meg azoknak is, akik üdvözülnek. Tehát, hogy megosztó a keresztény. Mindig megosztja. Aki nem megosztó, annak nincs illata. Tehát akinek tényleg van illata, az megoszt. Nyilván aki büdös, az taszít, akinek jó illata van, az vonz. De van aki számára az az illat büdös, amit Jézus áraszt. Amit mi árasztunk keresztényként. De van aki számára vonzó. Tehát a farizeusok számára ez egy büdös dolog volt, amit Jézus csinált. A bűnösök számára pedig ez egy vonzó illat volt, és ők mentek hozzá. És Jézus ekkor elmond néhány példázatot. Elmondja ugye az elveszett juhnak a példázatát, amiben azt akarja megmondani, hogy hát én azért jöttem, hogy megkeressem, ami elveszett, nem azért, hogy vádoljam azokat, akik nem úgy élnek most, ahogyan ti azt a tanításotokba eléjük tártátok. Hogy ő megkeresni jött. Utána ugye beszél a másik példázatban az elveszett drakmáról, ahol ugyanezt mondja, hogy ő kisöpri az egész házat, Nem, még aki nem tud végetni, még azt is megtalálja az Isten. Ha nem tudsz sírni, ugye a mentősök is ahhoz mennek először, aki nem ad életjelet, vagy nem kiabál. Tehát aki nem kiabál, azt is megtalálja az Isten. És akkor utána az elveszett fiúról beszél. Ugye? Ott inkább talán arról, hogy amit mi nehezen hiszünk el, hogy az Atya vár bennünket, akárhol vagyunk is, akármennyire el vagyunk is veszve. Az Isten vár bennünket. Tehát, hogy az Isten képünket is helyre akar, hogy az Atya maga szeretne vissza, vár vissza a házba, és öröm van. Ugye mindegyik arról beszél, hogy összegyűjti a barátait, és örülnek, mikor megtalálja a juhot. Mikor megtalálja a pénzt, összegyűjti a társait, együtt örülnek. Mikor hazajön a fiú, levágják a hízott tulkot, együtt örülnek. Tehát mekkora különbség, mekkora kontraszt, hogy mekkora öröm van a mennyben, mekkora öröm van a szívekben, amikor egy ember megmenekül, vagy pedig csak zúgolódás van, ugye? Hogy ez nem teszi ezt se, ez nem így él, ez nem ezt eszi, ezt nem ezt ünnepli. Tehát, hogy óriási a különbség. És miután megmutatja Jézus, hogy igen, én azért jöttem, hogy keressem. Akkor beszél a hamis sáfáról. És azt mondja, hogy itt vagytok ti, azért küldtelek benneteket, hogy sáfárai legyetek az én művemnek. Menjetek el, és sáfárkodjatok azzal, amit tőlem kaptatok. Ezt tettétek-e? Ezt teszitek-e? Amit kaptatok, azt teszitek-e? És igazából a példázat maga erről szól, mert utána van még egy példázat. Ez az utolsó ebben a részben, az a gazdag és a Lázár és a példázata. És ugye az meg arról szól, hogy ha most nem döntötted el, hogy mit választasz, nem lehet már később dönteni. Ma van lehetőség arra, hogy amíg az Úr szól, amíg az ő szava eléri a szívet, addig lehet azt megfogadni. Mert egyszer ennek vége lesz, nyilvánvalóan mindannyiunk életében. Tehát ma, ha az ő szavát halljátok, azt mondja az Úr, ne keményítsétek meg a szíveteket az ige előtt, hanem halljátok meg az Úr szavát, halljátok meg azt a hívást, amit ebbe ő elrejtett, akár ezen a mai napon is. Jó. Tehát így van bent ez a rész, a hamis sáfár példázata, ebben az egészben, és maga a történet ből talán az a rész emelném most ki, hogy tartoztak, tehát hogy tartozásuk volt ezeknek az embereknek, és ugye két dolgot mond, hogy a búzával és az olajjal tartoztak, és ez nagyon beszédes, ugye a búza a liszt, az Istennek az igéje az írásban, az olaj pedig a Szentlélek. Tehát, hogy azt mondja itt az ige, hogy ők elpazarolták ezt. Igazából még csak nem is maguknak rakták félre, hanem felélték. Ugye ez a hamis sáfár igazából felélte azt, amit az ő ura rá bízott, hogy ezt gyarapítsa, hiszen a sáfár feladata az lett volna, hogy az ura vagyonát gyarapítsa, ehelyett ő ezt felélte. Mert ha lett volna, akkor nem lett volna neki probléma, hogy miből éljen, miután elbocsátják a sáfárságból. De nem volt neki. Tehát hiába rendelkezett sok mindennel, ezeket a dolgokat ő nem az Isten munkájára, nem az urának a javára forgatta, hanem egyszerűen kivette a vállalkozásból, és elköltötte. És igazából mi ugyanezt tesszük az igével és a Szentlélekkel, hogyha Ha nem úgy bánunk vele, hogy az Isten adta. Ugye el lehet a búzát úgy költeni, hogy megesszük. Tehát meg lehet mindent tenni, és akkor nem vetünk semmit. Ugye? Tehát van, aki magának olvassa az igét, és az egy fontos dolog. Tehát ketté kell választania a magot mindig. Tehát egyik része a táplálék, a másik része pedig a vetés. Kell, hogy legyen, amivel a mi életünket az Isten növeli, az igéjéből. De kell egy rész, amit nem költhetünk magunkra. Ami azt mondja az Isten, menjél és vesd el. Ezt azért adtam, hogy vesd el. Tehát ha csak eszünk és nem vetünk, akkor pazaroljuk az igét. Ha csak vetünk, de mi nem eszünk, akkor is pazaroljuk az igét. A Szent Lelket is pazaroljuk, hogyha hívjuk, de nem hallgatunk rá. Vagy hívjuk, de mi akarjuk használni. Nem pedig azt nem hagyjuk, hogy ő használjon bennünket. Tartozása volt a hamis sáfárnak, és elővették, és szóba kellett, hogy álljon ezzel. És mit tett a hamis sáfár? Azt mondta, hogy amíg van lehetőségem, amíg nálam van az atyának a vagyona, addig én ezt kihasználom. És gyűjtök magamnak olyan barátokat, akik majd befogadnak a házukba, azáltal, hogy kedvezményt nyújtok nekik. És megdicsérte a gazda, megdicsérte Jézus gyakorlatilag ezt a cselekedetét. Ugye sokáig nem értettem, miért dicséri meg ezt a hamisságot. Ellen White azt írja, hogy a világ fiai a maguk helyzetét, a maguk lehetőségeit sokkal jobban kihasználják, mint az Isten fiai az Isten által adott lehetőségeket. És erre akart rávilágítani ezzel a példázattal is Jézus, hogy ahogy a világ fiai kihasználják azt, ami az ő kezükben van, mi is használjuk ki azt, amit az Isten adott a mi kezünkbe. És gyűjtsünk barátokat. Mit jelent barátokat gyűjteni? Azt jelenti, hogy akik befogadnak bennünket, ugye azt mondja. Tehát a barátokat gyűjteni az Isten szemszögéből azt jelenti, hogy az evangéliummal embereket megmenteni. Ez a barátoknak a gyűjtése. De hogyan gyűjt barátokat a hamis sáfár? Hogyan lehet gyűjteni? Ugye, fordítsuk meg az egészet. Van az atya, ugye? Vagy van a tulajdonos, ő az atya. Akkor van, aki bevádolt, van a sáfár. Ki a sáfár? Ki a sáfár ebben a példázatban? Ki a sáfár? Lehet szólni. Mi vagyunk a sáfárok? Kik azok, ami? A tanítványok, ugye? Az ő tanítványai, ők a sáfárok. Vannak a vádolók, akik bevádolják. Aki bevádolja, ki a vádoló? Sátán, ugye? Van egy vádoló. És vannak az adósok. Akkor kik az adósok? Kik az adósok? Szóval itt, hogy mi vagyunk az adósok. Aha. Tehát az adósok ebben a felállásban azok, akik nem ismerik az Istent, ugye? Ugye mi azért nem vagyunk adósok, mert a mi adósságunkat Jézus Krisztus kifizette. Mi már nem vagyunk eladósodva. De vannak, akik még el vannak adósodva. No, tehát igazából azt mondja ez a példázat, hogy úgy keresi Isten az embert, hogy hogyan keresi az Isten az embert. Mert ebből az derül ki, hogy hogyan kereshetjük mi azokat, akik el vannak veszve. Hogyan kereshetjük őket? Hát azt mondja itt az ige, hogy mit csinálta a sáfár, oda hivatta az adósokat egyenként. És azt mondta, hogy hát akkor hozd a listádat, vagy nézzük a listádat. Mivel tartozol az én uramnak? 100 bátus olajjal. Igen, 100 bátus olajjal. Írjál 50-et. Mivel tartozol? Még 50 kórus buzával, vagy 100 kórus buzával. Írjál 80-at. Meg kell látnia mindenkinek, hogy tartozása van az Istennel szembe. Nyilvánvalóvá kell válnia annak, hogy el van adósodva. Ahogy számunkra nyilvánvalóvá vált, hogy akkora tartozás van a mi számlánkon, amit nem tudunk kiegyenlíteni. Ez nyilvánvalóvá kell, hogy váljon. És oda kell, hogy hozza, akiért munkálkodunk, ahogy mi is oda vittük a listánkat, az Úr elé. És el kell, hogy mondja, hogy mivel tartozik. El kell, hogy mondja, hogy tartozik azzal, hogy kiabált, hogy paráználkodott, hogy irigykedett, hogy haragos volt, hogy nem tisztelte szüleit, hogy ott felejtette az óvodába a gyereket, hogy adót csalt, hogy a neten pornót nézett, hogy nem volt hűséges. Mindazt, amit előhoz, amivel tartozása van, a bűn az igazából a tartozás az Isten felé. Elő kell hozni az ő listáját, és el kell mondani ezt az Istennek. És amikor elmondta ezt az Istennek, akkor mit mondjunk mi neki? Mit mondhatunk mi neki? Hát jó, írja 70-et. Nem. Az evangélium, ha egy szóba meg lehetett fogalmazni, hogy az evangéliumot itt az elején, hogy egy igennel meg lehet fogalmazni, akkor itt meg lehet az evangéliumot egy számmal fogalmazni. Amikor odahozza valaki az ő bűneit, akkor az evangélium ebben az, hogy írjál nullát. Ha te 100-zal tartoztál, akkor most írjál nullát. De hogyan engedheti el az Isten az egész tartozást? Csak akkor van értelme a megváltásunknak, ha az Isten az egész tartozásunkat elengedi, és az Isten elengedte az egész tartozásunkat. Amikor ő azt mondja, hogy írjál nullát, akkor ezzel azt mondja, nem azt mondja, hogy el van felejtve, hanem azt mondja, hogy ki van füzetve. Mint amikor ráütik a pecsétet a számlára. Ez füzetve van. Ugyanúgy ráütik a te listádra is a pecsétet, amit az Isten elé vittél, hogy ki van füzetve. És ezt Jézus Krisztus füzette ki. És ez a kegyelem. Az a kegyelem, hogy az Isten azt mondja, hogy minden bűnödre van bocsánat, és mind meg van bocsájtva. Nem véletlen kiállt fel így Pál, amikor a feltámadásról beszél, hogy halál, hol a te fullánkod, pokol, hol a te diadalmad. És azt mondja a Kolossé levélben, ti, akik holtak voltatok a vétkeitekben és a bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett, megbocsájtva nekünk minden vétkünket, eltörölte követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely minket vádol, eltávolította az útból, és odaszegezte a keresztfára. Ezt tette Jézus Krisztus. Ezt tette értünk. Szabadok vagyunk. És teljes öröm van a szívünkben. Tehát aki átélte már ezt a szabadságot, az tudja, hogy csak a nulla, csak a teljes elengedés az, ami igazi szabadságot hoz a mi életünkbe. És ezzel kapcsolatban egy Gábor asszony jut eszembe. Még a legelején, amikor elkezdtük ezeket a szombatokat, ők is akkor kezdtek el járni, és nagyon szomorú volt, és oda jött a végén, hogy hát őnek nincs értelme az életének. Annyi keserűséget átélt, és már el van keseredve teljesen, és akkor mondtuk, hogy ha gondolod, imádkozzunk, vagy beszélgessünk ezekről a dolgokról, és mondta, hogy jó, szeretne egy kicsit beszélgetnünk, és akkor elkezdtünk beszélgetni, és ahogy beszélgettünk, ezért csak elkezdte mondani a bűneit, hogy őt, az ő szívét mi minden terheli. Hogy ezt csinálta, hogy gyerekkorában ezt csinálta, hogy később ezt csinálta, és ezt csinálta. És csak sorolta, egy órán keresztül mondta szinte, és valahogy úgy volt, mint amikor takarítod a házat, hogy mit lehetne még kidobni. Hogy mit lehetne még kidobni, kirakni az életbe. És ahogy így a végére ért, akkor mondja, hogy ezeket azért mondta el, mert volt egy hete nála egy testvér. És ő mondta neki, hogy hát ezt így meg lehet tenni, hogy Krisztus keresztjéhez oda visszük a bűnöket, Krisztus magára veszi, és utána meg a felejtés tengerébe fogja dobni, és nem kell ezt neki hordozni. És ő akkor nemet mondott. Mert félt, hogy hát félt akkor úgy kiadni magát. Ismerte a testvért, gondolom az is belejátszott. Minket annyira nem ismerte. És most valahogy úgy megérintette az Úr a szívét, és akkor elkezdte mondani ezeket. És mondja, hogy még azt is mondta ez a testvér, hogy jó, ha te most nem mondod el nekem, nem baj, majd egyszer jön egy ember, az téged meg fog kenni olajjal. És majd imádkozik érted, és együtt viszitek a bűneidet a kereszthez, és akkor Jézus Krisztus megbocsájt, és a feledés tengerébe lesz vetve. És akkor mondtam neki, hogy mikor bejöttünk, azért mentem ki a táskámért, mert abban van az olajom, amivel meg akartalak kenni. És akkor elkezdett zokogni. És engem is megérintette az Úrnak a lelke, mert azt láttam, hogy ha te valóban akarsz szabadulni a régi életedtől, akkor az Úr azonnal támaszt lehetőséget. Ha te bűneidet le akarod tenni, akkor nem fog megváratni. És ez így lett, és megkentem olajjal, imádkoztunk érte, és felszabadult az ő bűnei alól, és hirdettem neki szabadulást Jézus Krisztus nevében, és átélte ezt a szabadságot. És azóta sokak életében ezt tapasztalom, hogy nagyon sokan küzdenek a bűneikkel nagyon sokáig. És amikor megérint őket a lélek, és meglátják, hogy ez az a nap, amit az Úr szerzett azért, hogy engem megszabadítson. Nemrég voltunk az egyik gyülekezetben, ott már azon gondolkodtak a testvérek, hogy beadják a kilépésüket. És az volt az a nap, amikor le tudták tenni a terheiket, azt, amit a gyülekezetben sértéseket kaptak, és meg tudtak maradni. És amikor legközelebb láttam, hogy milyen boldogan énekel az énekkarba, akkor azt mondtam, hogy milyen hatalmas az Isten, hogy meg tud tartani. Ott, ahol te már rég elfutottál volna, de az Úrnak gondja volt rád, és megtartott. És amikor azt is láttam, hogy legutóbb, ahol voltunk, ezt ő el is mondta a szombatiskolán, azért mondom én is csak el, hogy valakinek nem tudott ő megbocsájtani, és ahogy ezt el tudta rendezni, akkor annyira felszabadult, hogy nem azt élte át, hogy nem csak ezzel a nyomás alól szabadult fel, amit jelentett számára a megbocsájtani nem tudás, hanem hogy Jézus Krisztussal is a viszonya helyre állt. Tehát sokkal erősebb lett a kapcsolat a Krisztussal. És igazából ez az, ami a következő kérdésem, hogy amikor te átélted azt, hogy Jézus levette rólad a bűnöket, megszabadultál, és boldog vagy, és kijössz, akkor egyszer csak megállít az Isten, és azt kérdezi tőled, mi van a te listáddal? Mi van azzal a listával, ami neked van a zsebedbe? Amin te tartod számon a tartozásokat, amiket ellened elkövettek. Hogy nem úgy bántak veled gyerekkorodban, hogy szeretted volna, hogy esetleg elvetettek a szüleid, hogy bántalmaztak, hogy rágalmaztak igaztalanul, hogy nem bízták rád azt a feladatot, amire úgy érezted, hogy az Isten elhívott, hogy nem becsülik a munkádat, amit végzel a gyülekezetbe, hogy lenéznek, hogy elvetnek. Egy csomó dolog fel van írva. És azt kérdez Isten, én a listádat lenulláztam. Te mit csinálsz a te listáddal, ami neked van a zsebedbe? Ez a következő logikus kérdés. Ugye mondta itt a szombatiskolán beszéltünk róla, hogy az Isten logikus. Logikus egyszerűen, amit kér. De ez egy logikus kérdés. Akkor te mit kezdesz ezzel a listával? Ezt kérdi ma az Isten? Tőled? Hogy mi van a listádon? Van-e listád? Vagy annyira felszabadított az Isten téged, és annyira átélted, hogy megbocsájtott, hogy te is ezt a listádat lenulláztad. Eltépted, eldobtad. Vége van. Ha még nem, akkor oda kell menni. Elmondom azt, amit én éltem át, amikor én lenulláztam az én listámat. Nem a listámat, egy dolgot, ami nagyon fontos volt az én életemben. Biztos van, aki hallott ezt. Amikor én gyerek volt, nem is így kezdem, tehát volt egy imakörünk, és ott beszélgettünk arról, hogy milyen érdekes reakciók vannak bennünk, amikor egy-egy helyzet mindig visszahoz egy emléket. És én így voltam, mondtam, hogy nekem például ez az emlék visszajön mindig, amikor Erzsinek a gyereket hordta, terhes volt, és nem tudott rendesen lehajolni, én kötöttem meg a cipőjét. És amikor megkötöttem a cipőt, mindig egy ilyen szégyen érzet volt bennem, és nem tudtam, igazából aztán arra gondoltam, hogy ez azért van, mert amikor apukám egy részegen jött haza, és nekem le kellett húzni a csizmáját. És ez egy nagyon, nagyon megrázó volt számomra, tehát hogy gyerekként tudod, hogy leülsz, és akkor vagy leül, és akkor na most húzd le. Ne fényáskodjál, és akkor a másikat is. És mondtam, hogy ez úgy megmaradt bennem. És akkor megkérdezte a testvérnő, hogy és megbocsájtottad ezt már a édesapádnak? És akkor mondtam, hogy én nem is gondoltam rá, hogy ezt úgy meg kéne bocsájtani. Ez most csak úgy előjött belőlem, de tényleg lehet, hogy ezt meg kellene bocsájtanom. És akkor elmentem, így ezután az alkalom után imádkozni. És úgy letettem az Úr elé, és ahogy imádkoztam, hogy felszakadt minden ezzel kapcsolatban, ezek a dolgok, és az is, ami még vele kapcsolatos volt, hogy nem vigyáztak magukra, hogy itt meghaltak, meg 50 évesek se voltak, már meghaltak, itt hagytak bennünket árván, hogy micsoda dolog volt ez, és nem így kellett volna élniük. És teljesen úgy felszakadt belőlem minden, és sok mindent előhozott még az Úr, és ezeket mind letettem, és mondtam, hogy Uram, én ezt megbocsájtom nekik, azokkal a sérelmekkel együtt, amiket átéltem. És fel is szabadultam, és az érdekesség az volt, hogy amikor pár nap múlva imádkoztam, egy olyan tapasztalatom volt, ami korábban nem volt, hogy ismered azt az érzést, mikor be akarsz menni egy kapun is, vagy egy ajtón, és nem tudsz bemenni, ezért csak beszólsz. Tehát egy zárt ajtó, amin keresztül beszélsz ahhoz, aki ott bent van. És az imádságaim nekem ilyenek voltak, hogy lenyomtam a kilincset, nem nyílt, és akkor beszéltem az Atyához, aki az ajtó mögött volt. És az volt a döbbenet, hogy amikor ezután, az alkalom után mentem az ajtóhoz, és mondtam, hogy édesatyám, akkor kinyílt az ajtó, és ott voltam az Isten jelenlétébe. Azt éreztem, hogy ott vagyok az Istennél, hogy az az Atya, akit engem eltakart eddig, ez a fal, ez hirtelen ott van az én életemben is, közvetlen beszélhetek hozzá. És megértettem, amit ugye a pszichológusok mondják, hogy apasebb, meg nem tudom mi, és ez így is van biztos, de ugye a legjobb pszichológus az Isten, tehát először mindig hozzá kell menni, hogyha valamilyen bajod van. És ezt teljesen eltávolított az életemből, hogy hogyan tekintek az atyára. És ennek egy nagy akadálya volt az, ez a meg nem bocsájtás az én életemben. És nagyon sok ilyen akadály van, és később több mindent is megmutatott az Isten. És ha nem megy a lelki fejlődés, ha nem tudsz érzelmeket átélni rendesen, ha úgy érzed, hogy elakadtál mondjuk a lelki fejlődésed, vagy nem tudsz egyről kettőre lépni, akkor nagy valószínűsége oda kötötted magad valakihez. Ami azt jelenti, hogy nem engedtél el valamit. Nem engedtél. Valaki megfogott. Mint a horgásznak, amikor a horog beleakad a szádba, elmész a horgászok mögött, és a horog beleakad a szádba, és olyankor megáll az ember, nem megy tovább, senki nem húzná, mert nem akarja a fájdalmat. És így nem megyünk mi se tovább a hitéletünkbe. Ott megállunk, és próbálunk együtt élni vele, ezzel a fájdalommal. Aztán lehet, hogy betokozódik, aztán elfelejtjük, de megszokjuk azt, hogy ott állunk, mert tudjuk, hogy addig jó, amíg állunk. Addig jó, amíg nem nyitjuk meg a szívünket. Mert megtanultuk, hogy ha kinyitjuk a szívünket, akkor megsebeznek bennünket, és ez fáj. Ezért jobb, ha becsukjuk magunkat. Nem beszélünk a gyülekezetbe se a problémáinkról. Csak az Úrral beszéljük meg a dolgokat. És mégse jutunk egyről a kettőre. Amikor már azt érzed, hogy nem jutsz egyről a kettőre, akkor kell keresni egy testvért. Akkor már nem megy egyedül neked. Akkor kell keresni valakit, akiben megbízol, akivel együtt tudjátok odavinni a problémáidat adott esetben az Úrhoz. Én ezt láttam, hogy ez egy felszabadító. Azt mondja, hogy imádkozzatok egymást, valljátok meg bűneiteket egymást, imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Hadd mondjak el még egy tapasztalatot a megbocsájtásra. Van egy régi barátom, ezt is azért mondom, mert ő elmondta ezt a gyülekezetbe, így meg tudom osztani veletek, hogy a felesége nagyon hamar megtért, úgy hamar, hogy velünk egy időben, tehát a 90-es években, de ő ellenállt. És annyit ez az ellenállás érdekes volt, mert elment, elvégezte a szólát, és egy csomó dolgot megtanult, beszélgetett folyton a prédikátorokkal, hogy meglássa azt a pontot, amit oda tud vinni a feleséggel, és azt tudja mondani, hogy na emiatt nincs értelme annak, amit te csinálsz. Kereste a hibát, de nem talált hibát. De az, hogy nem talált hibát, még nem volt elég ahhoz, hogy ő megtérjen. Az, hogy elvégezte a szólát, az, hogy tudott mindent, az nem volt elég ahhoz, hogy megtérjen. Ha mindent tudok is, ugye, mondja Pál? Minden tudományt ismerek is. És amikor egyszer ott voltunk náluk, akkor beszélgettünk, és elmondtam neki ezt a tapasztalatomat, amit most megosztottam veletek, és ő is rádöbbent arra, hogy hasonló cipőbe jár, mint én. És elmondtam azt is, hogy az Úr hogyan tekint ezekre a dolgokra, hogy ebből készít szabadulást. Tehát, hogy a bűnvallás az egy nagyon fontos dolog. Tehát ez olyan, mint amikor te ott állsz, gyakorlatilag ott állsz a középen, és akkor egyik feleden ott áll az Isten, a másik feleden ott áll az ördög, és akkor az ördög azt mondja, hogy hát hazudni bűn. Isten azt mondja, hogy nem, az Isten azt mondja, hogy hazudni bűn. Az ördög azt mondja, hogy hazudni néha szükséges. A helyzettől függ a dolog. Amit most tettél, az a helyzet ezt megkívánta, hogy ezt tedd. És akkor neked dönteni kell, választani kell. Tehát amikor te bocsánatot kérsz, akkor gyakorlatilag azt csinálod, hogy döntesz, hogy kinek az oldalára állsz. Ha azt mondod, hogy hát ezt a helyzet megkívánta, akkor odaálltál az ördög mellé, és szembe kerültél az Istennel. Ha azt mondod, hogy igen, hazudni bűn, akkor odaálltál az Isten mellé, és szembe kerültél az ördöggel. Melyik a jobb pozíció? De ezt el kell dönteni, ezt ki kell mondani. Ezzel oda kell menni az Istenhez. Ez egy fontos dolog. És mondtuk, tehát ez a bűnbocsánathoz. De hogy mi megbocsássuk a bűneink, mi el tudjuk engedni másoknak az ellenünk elkövetett bűneit, ez akkor lehetséges, hogyha átéltük azt a megbocsájtást, hogy az Isten nekünk megbocsájtott, hogy az Isten nekünk elengedte a teljes tartozást. Egyébként nem tudjuk elengedni, mert az igazságérzetünk az diktálja, hogy aki bűnös, az kapja meg a büntetését. Ha ellenem elkövettek egy bűnt, annak meg kell legyen a büntetése. Ezt a fiút, akivel beszélgettem, aztán 2-3 órán keresztül próbáltuk rávezetni, hogy hogyan tudná ezt az egészet elrendezni az Istennel, de nem tudta meghozni ezt a döntést, hogy ő ezzel szóba áll. És akkor azt mondja a felesége, hogy ő ezt akarja. És arra gondoltunk, hogy hát azt akarja, hogy a férje végre tegye le ezeket a dolgait. És akkor mondta, hogy nem, ő maga akarja azt, amiről beszéltünk. Ő maga akarja letenni azokat a dolgokat az Isten elé, amik az ő lelkét nyomják. És akkor így elmentünk imádkozni négyen, és ő elkezdte mondani a saját dolgait, elkezdte, felhozta a lélek belőle mindazt, ami nyomta az ő lelkét, és ahogy imádkozott, megérintette az Isten a férjét is. És erre, amire nem tudott reagálni, csak így elmondva, ott, ahogy hallotta a feleségének a bűnvallását, hallotta az ő megtört sírását, elkezdett ő is zokogni. És amikor végzett a feleség az imádkozással, mondta, hogy ő is szeretne megbocsájtani, és szeretne megtérni. Szeretné befogadni Jézus Krisztus az életébe. És akkor megkentük mind a kettőjüket olajjal, és akkor befogadta a szívébe Jézus Krisztust, és felszabadult. És az az érdekes, hogy én látom azóta is. És ezt mondhatom nektek, hogy ez valóság. Tehát ez nem egy érzelmi átélés volt, ami elmúlik egyik napról a másikra, hanem egyszerűen megváltozott az élete. Ő azt mondta, hogy nem bírt sírni korábban, mert ilyen kemény volt. Nem bírt sírni. Most, amikor az igéből bármi megérinti, egyből elkezd sírni. Ahogy az Isten lelke megérinti, nagyon érzékenyé tette az Isten minden dologra. De ezt az Isten elvégezte benne. És felszabadult. És mindannyiunk szívébe ezt akarja az Isten elvégezni. Hogy érzelmileg is át tudjuk élni a hit életünket. Hogy meg tudjon bennünket érinteni egy ige. Hogy ne csak elolvassuk egy és azt mondjuk, ez jó volt. Hanem szíven tudjon találni. Az a baj, nem tud szíven találni bennünket, mert a szívünket elrejtettük. Még az Isten elől is. Hogy ki kell nyitni a szívünket. És ugye ez az, amiről délután fogunk beszélni, hogy hogyan tudjuk kinyitni a szívünket. Mert ez egy fájdalmas dolog. Hogyan tudunk megbocsájtani azoknak, akik vétkeztek ellenem? Hogyan tudjuk elfelejteni? Ezek nehéz kérdések, de nagyon fontos kérdések ahhoz, hogy tovább lépjünk az életünkben. És talán befejezésként egy igét még idéznék. Jó, még egyet, bocsánat. Mivel délután sokan nem lesznek itt, még egy dolgot szeretnék elmondani. Jó, az fontos, hogy megbocsájtasz annak, aki ellened vétkezik. De valaki magának nem bír megbocsájtani. És ezzel küzd. Hogy valami olyasmit tett, amit azt mondja, hogy ezt nem lehet megbocsájtani. És tudja elvileg, hogy meg lehet, de mégis azt mondja, hogy nem tud magának megbocsájtani. Volt egy ilyen házas pár, a hölgy nem tudott magának megbocsájtani. Hát rendesen ütötte a fejét a férje is, meg ő maga is ütötte a saját fejét, tehát egy nagyon nehéz helyzetben volt, és már komolyan a betegség határán állt, tehát lelkileg is földbe döngölte saját magát. És akkor beszélgettünk vele, és megértette azt, hogy mit jelent magunknak megbocsájtani, és azt, amit nem értek el, több hónapon keresztül ők maguk, azt az Isten egy néhány óra alatt elérte az ő életében. Teljesen el tudta engedni azt, ami benne volt, és meg tudott magának bocsájtani. És ez egy óriás dolog volt. És onnantól látom az ő életében is azt, hogy növekedni kezdett. Hogy az igék megérintik. Hogy érti az igét. Hogy tud az ige szerint lépni. Nincs megkötve a lába. És amikor nem tudunk magunknak megbocsájtani, az olyan, mint amikor a meg nem bocsájtás, az egy kicsit olyan, mint hogyha mi magunkat büntetnénk amiatt, amit elkövettünk. És ez a büntetés, ez nem tudatos szerintem, de tudat alatt ez egy áldozat, amit mi bemutatunk az Istennek, hogy elismerjük, hogy milyen rosszak vagyunk, és hogy mi nem vagyunk méltók arra se, hogy magunknak megbocsássunk. És ez a büntetés... Sajnos ugye azt feltételezi, hogy mi ezzel valamilyen engesztelést tudunk végezni magunkért. És ez véleményem szerint Isten káromlás. Mert Jézus Krisztus mindent elszenvedett. Azt is elszenvedte, amit mi elkövettünk. Azért is elszenvedte a bűnt. Tehát amikor magunknak kell megbocsájtani, akkor igazából nekünk nem is megbocsájtani kell magunknak, hanem el kell fogadni magunkra nézve azt a kegyelmet, amit Krisztus áldozata nyilvánvalóvá tett a mi életünkbe. Tehát, ha nem tudsz megbocsájtani magadnak, akkor Isten káromló vagy, és az Isten azt mondja, hogy az én áldozatom elég arra, amit te elkövettél, arra is elég. És fogadd el azt a kegyelmet, amit Jézus Krisztus akar adni ma erre a dologra. Ezek voltak azok, amikről délelőtt akartam beszélni, és délután pedig akkor a gyakorlati részéről fogunk beszélgetni. Amen.